Premier League, harmadik évad, 16. felvételi nap. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és a mai tanácsom az nektek, hogy keressetek rendes munkát, mert egyszerűen hangot ne vegyetek föl.
Ez a fociról beszélgetés, ez full kamú,
gyerekek. Na az van, hogy felvettük a Top Class, de elbasztam. Szokás szerint, Ablonci Podcast, egyszer csak lekapcsolta a laptop, de majd nézzétek meg.
Mert egyébként hangasszal, de szépek vagyunk.
Meg egyébként jó adás lett, azért vagyok síkideg.
Sokat beszéltem benne, úgyhogy ez annyira nem meglepő.
Soha nem voltunk még így, hogy órát egymással szemtől szembe, így végig egymás szemébe nézve. Bólogattam végig, amikor könyvről mesélt, hogy igen, úgy van, megveszem, elolvasom.
Női fociról beszélgettünk. Én azt nagyon élveztem, és fogunk majd sokat egyébként.
Na mindegy, most itt vagyunk, Premier League-ről van szó. Kicsit szét vagyok esve, sajnálom, nagyon ideges vagyok, hogy elbasztom azt a felvételt.
Mély levegő.
Nagyon-nagyon-nagyon nem tetszik ez a dolog, meg a mai témáink se. Jó, tehát egy kettő téma is Anthonyról szól, na mindegy.
Anthony.
A tegnap, az egyik már tegnap volt.
Hát, na, tegnap ami is ugyanilyen szarul fogok kinézni. Ennyi, még jó, hogy van leves.
Annyira kibaszott amatőrök vagyunk.
Miért?
Hát, nem igaz, hogy nem tudjuk megjegyezni, hogy melyik adást mikor vesszük fel, és mikor megy ki. De már egy éve nem tudjuk megjegyezni.
Nem gerjednek annyira sokan még, hogy nem jól csináljuk. Na mindegy! Ready to make an entrance. Sos Márk!
Sziasztok!
Mr. Michael Hage.
Hi guys!
És a mindig fesős, fiatalos és jóképű Vályi Bence.
Sziasztok!
Kedves Gábor, hogy rohadjál meg.
Kedves Gábor.
Mondd már, hogy kicsit valahogy, hogy nem baj, jó lesz.
Nem baj, jó. Mondtam, jó, hogy jó lesz.
Persze, hát ti leszarjátok a nézőt.
Jó lesz az.
Úgyis meghallgatják.
Hallgatják, és szeretni is fogják.
Max nem fizetnek érte engem, ez zavar.
Remélem annyian fogják megnézni és hallgatni, mint Taylor Swiftnek az új albumát, amely egyébként geci jó lett. Csak mondom, hallgassátok Taylor Swift új albumát, mert én
az Amsterdam című filmet néztem meg tegnap, és abban a Taylor Swift játszik egy 10 percig nagyjából.
Állítólag az a film szar.
Botrány se rossz, azt mondják.
Ez az új David O'Russell film? Jó, az előző is szar volt.
Nagyon, nagyon zavaros. Ilyen végtelenül abszurd az egész, és az utolsó percig nem nagyon sejtett, hogy egyáltalán mi fog kikanyarodni belőle. Az nagyon megmenti a filmet, hogy az gyakorlatilag nincsen olyan szereplő benne, aki ne vagy B vagy A listás sztár lenne. Tehát a Taylor Swift kb. A legrosszabb színész az egész filmben. És
az benne van.
De hogy az Zoe Saldanának jut 4 perc képernyőidő nagyjából, vagy valami ilyesmi.
Akkor csak itt telebaszol mindenkivel.
Nem, esetem, de itt azért állt jól, mert az összes...
Az Ocean's Eleven.
Az a kurvára imádom az Ocean's filmeket. Szóval nagyon gyorsan befejezve, hogy azért állt jól neki, mert mindegyik színész olyan karaktereket kapott megírva, ami vagy a karrierjükre, vagy az ő igazi karakterükre viszonylag ráhúzható, és ezért ilyen. Például a Chris Rocknak gyakorlatilag minden megszólalás olyan volt, mint hogyha egy stand-upból vetted volna ki, meg a Christian Bale-nek is nagyon hasonlatos volt bármelyik szerepéhez, és mindenkinek, aki csak így beugrott, ezért lehetett élvezni, és sokat dobott.
Azt mondod, hogy ez a film nagyon meta, de egyébként semmi értelme nincs.
Olyan nagyon egyszerű üzenete van, kb. Mint egy mesefilmnek nagyjából, és azért a végére nem nagyon éri meg, hogy végig szenvedted magadat.
Ezt már én is mondom, Márk, nyugi, én veled vagyok.
Főleg legalább valami jó filmről beszélnénk, de hogy az Amsterdamról, én a Barbarian-t néztem meg, az egy kurva jó horror volt, úgyhogy azt ajánlom.
Na jó.
Úgyhogy rakjunk meg valamit jó forrón.
Oké.
De most nem én kezdem, pedig én nagyon egyszerűt hoztam most.
De arra én sok azért néztem a telefonomat azóta, mert nem tudtam.
Nekem is van egy forró rakásom.
Akkor Gabi kezd
el. Én. Jó. Az év végén az első 4-nek a sorrendje úgy lesz, hogy City, Arsenal, kivel legyek jó fej?
Hát nem tudom.
Chelsea-vel vagy a United-del. Legyen United a harmadik, a negyedik pedig a Newcastle.
Bazd meg, ezzel elloptad gyakorlatilag az én forró rakásomat is.
De most Newcastle így néz ki, nem? Most az első 4 az most így néz ki, nem?
Igen.
Most, igen, tehát most ugye Arsenal, City, Tottenham, Newcastle.
Jó, tényleg Arsenal van. Mindig
akkor elmondom én gyorsan, mert én csak annyit mondok, hogy a szezon végén a Liverpool nem végez BL indulóhelyen, és kérek rá egy minimum kettes szorzót.
Na mi a faszomért kérnél
hozzá?
Az underlying.
Ja, de az enyém az minimum kettes szorzó. Tehát így megmondani
az, hogy ha teljeset, jó, igen. Akkor ér, hogyha mindenki jó helyen is
City,
van.
City, Arsenal, United, Newcastle.
És ebben a sorrendben
is. Valamelyik, igen, kíváncsi elérőjével, de top 4-ben van, akkor nem...
Nem fogok bánkodni, ha úgy kezdődik, hogy Arsenal, City, United,
de pontot nem kapsz érte.
Szarok rá.
Ez egy jó deal.
Lesz abban még annyi pontom.
Jó, megadom, hogy pont, felévelővi. A Pittnek meg maximum egy egyest.
Tökre az a logikus, hogy a Liverpool ki fog maradni a BL-ből.
Na.
Örülj, hogy engedtük. Hogy nem dobtuk vissza a tippet. 0,75. Mínusz pont.
Megnézek valamit, de mondjátok csak.
Na, én hoztam egy kicsit legalább értelmesebb rakást.
Ójjaj.
Most jelenleg
Már csak lenne egy másik podcastünk, ami jól sikerült.
Manchester United és a Wolves között 14 hely van a tabellán.
Igen.
Egyik az 5., a másik a 19. És én azt mondom, hogy az év végére kevesebb, mint a fele lesz a különbség.
Ja, én azt hittem, hogy kicserélődnek, mondom. Mi van? Ennyire még én sem bízom a Wolverhamptonban.
Melyik a Newcastle és a Wolves?
Ja, nem, ugye, a Manchester United
és a Wolves. Tehát
5. és 19. ugye a tabellán jelenleg, és én azt mondom, hogy 14 különbség van köztük. Kevesebb lesz a felénél a kettő közötti különbség az év végén a pozíciókban.
Tehát 7 pont lesz a Wolves és a United?
7 helyezés.
Értem.
Most te vagy a Manchester United-ben, vagy a Wolves-ban. Abban nem bízol, a Wolves-ban meg nagyon bízol. Csak nem tudom, mi alapján.
1-25.
Nem, én erre adok egy kettest, pedig nagyon rossz indulatú akartam lenni az előbbi viselkedésetek okán.
Akkor 1-75.
Egyébként csak megmondom, hogy most megnéztem direkt a 538-en, ők még 46%-ot adnak a Liverpoolnak a BL indulására.
Hát kevesebb, mint a felét.
A Tottenhamnek 39%, a Chelsea-nek 35%, a Newcastle-nek 29%.
És United-nek?
A United-nek 50%.
Opa! Szerintem akkor az a 538-en ne nézzük.
Nagyon-nagyon-nagyon megcsaló az szerintem. A Liverpoolra nézve. Hát most a 538-nek tökre számít, hogy az elmúlt években mi volt, de szerintem ha valami olyan csapat, akinél teljesen lényegtelen, hogy mit láttunk az elmúlt években pillanatnyilag, az a Liverpool.
Hát de a jelenlegi mutatóik sem annyira szarok még.
Persze.
Ha mi a most mérték el a Nápoli? A verhetetlen Nápolit.
Ez tök oké, de...
Hát na, Bence, rakj egy forró.
Megnézem én is a tabellát, hogy tisztán lássunk, de hát...
Én hinnék abban, hogy a VB után egy picit más Liverpool fogunk látni. Én ezért érzem erősnek, hogy kimaradnak, és én ezért még mondom ezt.
A szezonnak a harmada sem ment le, és 8 pont hátrányuk van a VL-től.
Hányan kezdők ott a Liverpoolba válogatottjukba?
Nem annyira sokan, mert ugye például együtt nem jutott ki, tehát a Salah például nem megy, de azért mennek, tehát ugye Van Dijk megy, Konáté kérdés, Matip.
Jó, mondjuk egy csomóan nem mennek, mert sérültek, nem?
Igen.
Na, hát az még jól
is jött. Robertson nem, az Alisson megy, az Alexander Arnold megy, a Henderson valószínűleg, vagy nem tudom, lehet keresztben lesz.
Megy. Fabinho is megy.
Núñez megy.
Thiago nem megy.
Hát,
van valószínű, ahogy az Erika szokta megy. Használni.
Menni fog. A sérülések miatt.
Csak játszani nem fog.
Gerett. Biztos a kevér azért ott van.
Gerett és a Keret.
A kolumbiai.
Nem, Luis Diaz nem megy.
Jó, akkor Bence mondja egy fordult lécé.
Igen, akkor... szóval ugye a Rashford most egy fejes góllal jelentkezett a legutóbb. Én azt mondom, hogy minden sorozatot, ez az első fejes gólja idén, minden sorozatot figyelembe véve az összes következő meccseken, ami még itt hátra van a United előtt, legalább 5 fejes gólt fog szerezni végéig.
Minden sorozat, vagy csak Premier League?
Minden sorozat. Hát a PL-ben nem fog ötöt fejelni. Örül, hogyha 7 gólja lesz összesen.
Ő más felest én adok rá.
Meg nem elég magas, hogy fejeljen, ugye?
De nem az a Lisandro.
Jó, a másik felé van a fájának, tényleg.
Egyes. Valakivel ki akarok baszni, miután lesz
ötöt. Mi lenne, hogyha feleznétek, és lenne 1-25?
Nem. Sajtan csattan, Bence.
Hát, szomorú.
Mehetünk
szerintem. Szeretem egy picit, de... Egy
büntetőnyi XG-t. 0.75-t.
Na jó, vágjunk bele.
No, hát De Zerbo. Itt van a drága barátom.
De Zerbo.
Azért valahogy csak megoldotta, hogy beszéljünk ezen a héten is a Brightonról.
Nyilván.
Azért a bingóba. Be kéne rakni a Brightont a Premier League bingóba. Ez kilőve. A lehető legklisésebbre, de annál emlékezetesebbre sikerült Graham Potter első veresége a Chelsea kispadján. A Brighton remek tervel és kiváló játékkal győzött az Amexben, de mit jelent ez a Chelsea szempontjából? Valaminek a betetőzése volt ez az eredmény, vagy nincs szó többről, mint egyszerű kisiklásról?
Hejhó.
Vagy Dezerbo Masterclass.
Még azt sem mondanám.
Az sem volt.
Félig.
Én pont akartam erről beszélni, hogy igen? Ez a témán beszéljünk már kicsit hosszabban erről a meccsről, mert szerintem az év egyik legjobb meccse volt ilyen szempontból, hogy megnézegessük, hogy két olyan edző, akit nagyon valamilyen stílus képviselnek, az egyik ugye kifejezetten proaktív, a másik kifejezetten reaktív, és hogy reagáltak, meg mit csináltak egymásra. Szerintem tök érdekes volt, hogy kicsit megfordultak itt most a szerepek, és Potter próbált egy kicsit jobban, nem tudom, előre gondolkozni, és Dezerbe sokkal jobban reaktív volt, ugye egy négyvédős rendszert rakott föl építkezés során, és amit akartam én mondani a Brighton kapcsán, hogy amikor megérkezett Dezerbe, akkor azt beszéltük róla, hogy ő ugye mit csinál, magára húzza a nyomást. Azért, hogy minél nagyobb esély legyen a másik oldalon megjátszani, és minél jobb lehetősége legyen a támadóinak. És konkrétan ezt csináltam most Potterrel. Ugye ott volt, ugye ez, hogy csinálja ezt Dezerbe, ugye azt csinálja, hogy nagyon-nagyon sok játékos tart a 16-os környékén. Ugye azt csinálta, hogy a négy védő ott volt folyamatosan, és a két, a double pivotból, tehát a két közé, két hatos, az ott állt ugye a 16-os legszélén.
Akkor abban másnap már nem adsz. Meghúzta az üveget. De ne köbd.
Van egy ilyen challenge azében, hogy mutogatnak embereknek ilyen vicces videókat, és minket ott telenyomja a pofáját izével. És
én
akkor
is láttam, ide is akarom valahogy. Nekem a chill is, meg ez jutott eszembe, hogy valamivel feldobhatnánk.
Na jó, szóval, mit csinált ugye, és ebből Potter, ez az érdekes benne, hogy Potter ugye egy ilyen 4-1-es letámadást csinált előne, tehát Aubameyang volt fönt, és 4 játékos követte őt. Ez még annyiban volt probléma, hogy ugye elég könnyen megcsinálták azt, hogy egy a dupla hatosból akár McAllister, akár a Caicedo, hogy visszalépett, egyszerűen csak egy passzal kijátszta a Aubameyangot, és a védeket megint a középső védőhöz került vissza a labda, tudtak megint építkezni. A másik, amit csinált, ugye Trossardnak a folyamatos visszalépése, ő azért kerül be 9-esnek, mert Thiago Silva nem tudja már úgy lekövetni, és most már ez a legnagyobb hiányosság talán Thiago Silvának, hogy nem tudja úgy lekövetni, és nem olyan agresszív, amikor egy nagyon mélyen visszalépő csatár ellen játszik. És ez történt gyakorlatilag vele, hogy most folyamatosan Trossard visszalépett, megkapatta a labdákat. Ez itt az érdekes, hogy Potter, akit arról ismerünk, hogy milyen zseniálisan tud belenyúlni meccsekbe, mennyire jó reaktív edző, és mindig jól változtat, most kifejezetten kicserélte magát, vagy hát kiváltoztatta magát ebből a meccsből gyakorlatilag, azt csinálta, hogy fogta, és azt mondta, hogy jó, még egy ember adok, 4-2-be támadjunk le, tehát ketten letámadjuk a középső védőket, 4 játékos pedig mindenki le van fogva, gyakorlatilag ember-ember ellen vagyunk. És mit csinált ez ellen ugye? De Zerbi, tök jó, akkor gyertek föl, mindenkit szépen kihúzunk, és itt volt, hogy a két hatosnak a feladat az nem csak annyi, hogy labdát, mint egy falról vissza lehessen pattintani a védekező középső hátvédnek, mert itt ugye nem lehetett kinek visszaadni a labdát, hanem nyissák a területeket. És ott volt az, hogy konkrétan kinyílt az egész Chelsea középpályával, mert ugye Gallagherék fölmentek teljesen emberig letámadni, a két hatos az kihúzta őket, és fölfelé Lallana meg Trossard léptek vissza, és 40 méteres passzokat osztogatott Sanchez laposan a Chelsea középpályán folyamatosan. És ez volt gyakorlatilag az, hogy érkezett fel a labda, és fordulhattak rá a védelemre, és onnantól létszám egyenlősébe futott rá Brighton rengetegszer erre a Chelsea védelemre, ami azért nem a legjobb ebben, sőt, semmilyen védelem nem jó ellen. A Liverpool erről sokat beszélhetne, hogy milyen az, amikor hátrafelé kell futnod egy-egy ellen mindenkivel, meg fognak szopatni, őket is megszopatták. Alapvetően a másik pedig az még a Estupinának, hogy valami egészen elképesztően jó meccse volt. Ugye, tök jó volt, hogy olvastunk, nem tudom, én legalábbis olvastam erről 4-5 elemzést erről a meccsről, és mindenki mást emelt ki, hogy miket csináltak, ugye Ahmed erről írt, hogy akkor bal oldalon Estupinának milyen jó.
Ahmed.
Igen, a Pit nagy barátja Ahmed, mit csinál Estupinát a szélén, de tényleg az is tök jó volt, hogy igazából folyamatosan ő is tudták indítani a dolgokat, az is nagyon rosszul nézett ki, hogy Pulisic meg Sterling volt szárnyvédő, nem tudják lekövetni az embereket, ez látszik, hogy ez egy rossz elképzelés Pottertől, ezt nem szabad csinálnia, vagy csak nagyon-nagyon beálló védekezések ellen, vagy nagyon mélyen ülő védekezések ellen működhet ez.
Ezt akartam itt beleszúrni, hogy ebben azért nagyon-nagyon segített, hogy a Sterling meg a Pulisic volt kint a két szélén.
Hát de ez ő rakja oda.
Annyira természetes. Ja, persze, hát ez az, de ezt ő is elmondta.
Meccs után elmondta az Potter, hogy gyakorlatilag szimpatikusan lenyilatkozta, hogy hát ezt én bosznom el. I am responsible.
Igen, és ugye ez az, hogy a fél időben után visszaállt erre a 4-1-re, és egy kicsit kevésbé volt agresszív, és onnantól már nem volt a Brightonnak sokkal több lehetősége, sőt, de a Chelsea-nek voltak lehetőségei ott már. A probléma az volt, hogy addigra már ugye fél idő alatt hiszen kaptak két gólt, vagy hármat, és nem tudom, hol állt a fél időnél a Chelsea, és onnantól nem tudtak visszajönni. És az, hogy a Brighton mennyire jól játszott az elmúlt időben, beszéltünk előző héten is, hogy jól játszik ez a Brighton, csak nem nincsenek győzelmei.
Az XG istenek rájuk mosolyogtak.
Igen, és most végén. A Chelsea ellen most megkapták.
Hát ezt már egy éve mondjuk. A Brighton...
A tavalyi éve az jó volt XG, az XG. Megvan. Tavaly előtté volt szívás, tavaly az jó volt, most megint
sőt, a szezon elején is jó volt. Igen, a Dezerbe megérkezett, és aztán megharagudtak rájuk megint. De szerintem megint az volt a legérdekesebb az egész Brightonos meccsterben. Ugye azt, oké, a Potter azt csinálta, amit ő a Brightonnál is csinált mindig, hogy gyakorlatilag itt a három védőzés, az tényleg három védőt jelentett, és nem az volt, hogy az egyik szárnyvédő följebb lép, akkor mögötte a négyes talódik, hanem mindkettő Pulisic, meg a Sterling is fenn volt az ellenfélnek a szélső védőin. És ezt szerintem nagyon okosan használta ki a Dezerbi. Az egyik az, amit mondtál, hogy az Estopinának folyamatosan, ahogy a Mitoma jött befelé, az Estopinán megfutotta rögtön a kreált területet. De a másik oldalon szerintem ez a Grosszal meg elképesztően jól működött, hogy ugye az is egy mekkora húzás volt, hogy jó, játszott a Gross már a Potter alatt például szárnyvédő, de most ugye egy négyvédős rendszerben egy 10-es vagy egy maximum 8-as játszott jobb hátvédet, és ott meg nem azt csinálták, hogy akkor ő mögé kerüléseket, hanem hogy a Márcsnak próbáltak izolálni egy az egyeket a Kukurejával szemben, úgyhogy a Grossz bejött a középpályára. Uh-huh. Szegény Sterling meg konkrétan azt tudta, hogy mi a fasz csináljon, hogy akkor most én is menjek be a középpályára, hát de akkor ott marad a Kukurejával szemben a Márcs. Hogyha meg nem megyek be középre, akkor meg van egy szabad ember középen, és a Grossz simán fölvette a labdát a vonalak között, és egyből tudtak fordulni, hogy a két szélén a pályának teljesen más dolgokat próbált megcsinálni a Brighton. Az egyiken egy Mitoma bejött, az Estopinán megfutotta a szélességet, a másik oldalon meg a Grossz ment befelé, és egy-egy az egyes szituációt próbáltak kialakítani, és meg volt ezek a folyamatos dinamikus fölények, amit meg a Trosszárd meg középen használt ki jól, hogy a hármas hátul gyakorlatilag egy az egybe játszott végig. És hát a Thiago Silva valóban azért nem abban a legjobb, hogy felmenjen a félpályáig és lekövessen most már embereket, és ezek a párharcok meg folyamatosan a Brightonnak jöttek ki jól. A Chelsea-nek folyamatosan rossz úton járt ezekben, úgyhogy támadásban egyébként nem mondhatnánk azt, hogy a Chelsea kifejezetten rosszul játszott volna, ez a Sáncheznek számos bravúrt kellett bemutatnia, de egyszerűen labdás játékban annyira tudatos volt a Brighton, és annyira folyamatosan tudtak ilyen előnyös helyzeteket kialakítani, hogy az eldöntötte a mérkőzést. És ez szerintem még érdekes, és erre akartam kifuttatni az egészet magán a meccsen túl, ugye megint az XG istenekre, hogy megérkezett Graham Potter, és szembesült azzal, amivel a Brightonnál viszonylag kevésszer az előző szezont leszámít, hogy gyakorlatilag minden jön neki. A védekezés az megint csak rendben volt, tehát nagyon kevés helyzetet engedtek az ellenfeleknek, mióta ő az edző, de ez ugye Tuchel irányítása alatt is jellemző volt igazából az utolsó, ez a szezonig. Ott kezdtek el nagyon sok helyzetet engedni. Viszont, amitől tartottunk...
Ott sem volt rengeteg.
Nem volt rengeteg, de a korábbinál azért több. Amitől tartottunk, hogy viszont a másik oldalon ezt a steril labdabirtoklást, és meg lehet-e változtatni, és lehet ebből több helyzetet kialakítani. Most ebből a szempontból viszont azért eléggé rosszul fest ez a Graham Potter féle Chelsea is. Ugyanis amióta ő leült a kispadra szeptemberben, azóta mindössze 3 olyan mérkőzése volt ennek a csapatnak, ahol másfeles XG fölött tudtak teljesíteni. Abból egy, az egyetlen kettes fölötti, ez a Milán elleni mérkőzés, ahol ugye a Milán a meccs nagy részében 10 emberrel játszott. Azon túl volt a Wolves elleni 3-0-ás hazai mérkőzés.
És a Milán ellen se az volt a meccs terv, hogy nálunk van sokat a labda.
Bizony. Hát főleg a hazai mérkőzésen az abszolút nem az volt. A Wolves ellen volt egy 1,7-es XG, illetve az Augsburg elleni második BL meccsen egy 1,5-ös XG. És ezekben egyébként benne vannak a büntetők is, tehát a Manchester United ellen például úgy sikerült elérni 1,1-et, hogy abban benne van egy 11-es is. Ez nagyon nem néz ki jól támadásban továbbra is, de az, hogy egyébként milyen kevés helyzetet engednek, az megint csak brutális. Ez az utóbbi hetekben változott meg egyébként, nagyjából az Aston Villa elleni meccsel, és most kezdte el megtörténni az, hogy be is mennek ezek a helyzetek. Mert a Villa elleni meccs az egyébként egy óriási mák volt, ott a Villának simán egy pontot meg kellett volna szerezni, az Aston Villának, igen. Ott 1,8-as XG-t engedett a Chelsea, úgyhogy 1,1-eset lőttek mellé. A Brentfordnak megint 1,3-at úgy, hogy 0,9 volt a mellé a sajátjuk. Nem sok az 1,3 sem, de úgy, hogy mellé nem tudsz kompenzálni, úgyhogy neked is vannak helyzeteid, azért az nem néz ki jól. Szóval szerintem itt a Potter-féle Chelsea-vel azért megvannak továbbra is azok a problémák, amik korábban is fennálltak. A változás az, hogy Potter valószínűleg tud együtt dolgozni ezzel a jelenlegi Chelsea struktúrával, de a pályán azon túl, hogy vannak ezek a folyamatos potteres változtatások, ellenfél az alkalmazkodások, hogy bizonyos meccseken 3-4-3 gyémántot játszunk, van amelyik meccsen meg sima 3-4-3-at, amikor reaktívabban próbálunk föllépni, néha ezt meccse közben is variáljuk, hogy 4 védővel védekezünk, 3-mal támadunk, de maga a konkrét megoldás a Chelsea támadójátékának ilyen kibontására az egyelőre nincs meg. Eddig mondjuk ki, a Chelsea-nek kurva nagy mákja volt Graham Potter irányítás alatt, mert beakadt Gallaghernek az utolsó perces távüllövése a Crystal Palace ellen, mert volt Kepának egy óriási meccs az Aston Villa ellen, de azért az, hogy most szenvedték el az első vereségüket, mióta Potter megérkezett, az nem feltétlenül tükrözi ennek a csapatnak a teljesítményét, főleg a támadójátékot tekintve, de az utóbbi hetekben azért a védekezéssel is bőven akadtak problémák.
Egyértelmű new manager bounce van itt. Tehát ez itt nem kérdés, hogy egy pattanásuk van.
Nyilván ezt hozzá kell tenni, hogy most lesérült a teljes védelem, nincsen Reece James, aki egyébként ezeknek a támadásoknak az alapja kellene, hogy legyen, ezt is figyelembe kell venni, de azért akkor sem volt lehengerlő támadójáték, amikor játszott a Reece James, miután megérkezett a Potter.
Aubameyang jól játszik?
Aubameyangosan.
Az mit jelent?
Mezőnyben teljesen használhatatlan, ha oda kerül a kapu elé, akkor úgy néha gólt lő.
Na! Apócser!
Nekem kedvencem most ezen a Brighton elleni meccsen is az volt, amikor egyszer egy visszajött a félpályáig, és felpasszolták rá a labdát, és a labda átvétele az ilyen egy méteres volt, ami egy elképesztő frusztráló tulajdonság, és ezért nem tudod igazából semmire sem használni labdabirtoklást. A maximum így a szélre kibaszva, al viszont nem tud megcsinálni egy cselt sem.
A PL kitett valami ilyen csatároknak a legszebb góljai válogatást a héten Twitteren, és a Michael Cox retweetelte azzal az aláírással, hogy az Aubameyang az elmúlt években a legnagyobb nevű csatárok közül a legkevésbé komplett meg komplex támadó. Csak egyetérteni tudok vele, ez csak zárójeles volt.
Complete striker.
Így igaz. Annak nem kifejezetten nevezhető. Itt még a meccse visszacsatolva nekem egyetlen egy dolog volt. Ugye a Márkit mondta, hogy nagyon sokféle értelmezése volt a találkozónak. Hozzám leginkább az állt közel is azért húztam egy picit a számat itt még szótlanul a legelején az egésznek, mert hogy azért én szerintem eleve nagyon erősen meghatározta kb. Az első 20 perc az egész találkozót, ahogy alakult, mert a Brighton konkrétan izomban rábaszta az ajtót a Chelsea-re, és az a rengeteg pontrugás, ami az elején kialakult, meg a pressingjük, amivel teljesen meglepték agresszívan, főleg a Thiago Silvát, akinek volt két ilyen nettó gólhelyzetben mentése, amit azt hiszem az egyiket ő maga okozta, és a gól előtt is ő adta el a labdát, tehát hogy ő aztán teljesen kinyírta ez a nagyon agresszív emberfogás.
Nagyon azért ne csodálkozzunk már, hogyha a De Zerbi ezt csinálja, mert hogy az elmúlt összes meccsén ezt csinálta a Premier League-be. Tehát nem az, hogy ő vissza kell menni.
Persze, csak ez ember, ennyire...
De olyan
ennyire jól nem jön be mindig, mint hát, a...
De hát a City-en ugyanaz az első 20 perc. És szerintem ez az érdekes.
Hát csak nem lőttek belőle 3 gólt.
Hát nem lőttek belőle 3 gólt, de ugyanezt történt. Ott is 20, a 20. perc rúgták a második gólt. Tehát igazából az első 20 perc az csak a Brightonról szólt. Nem az volt, hogy szembe a meccs menetével rúgtak 2 gólt, meg 3 gólt, hanem konkrétan nekik állt a meccs.
Persze, abszolút.
Ezért érzem azt, hogy nem az volt, hogy igazából itt is volt helyzet, ott is volt helyzet, és most ők rúgták be, hanem egyszerűen nem volt nagyon a Chelsea-nek helyzet, mert nem tudta kihozni a labdát se.
Nem csak én szerintem azért akkora különbség a két csapat között, hogyha az egész 90 percet nézted, amiután Potter belenyúlogatott a meccsben, meg megállította a Chelsea a játékot, meg elfáradt a Brighton, úgy nem volt annyi, amekkorát az eredményjelző mutatott, csak abban az első 20 percben minden összejött a Brightonnak, és még sokkal jobban is játszottak. De ennyi. Amit akartam a Chelsea-hez kapcsolódva mondani, hogy a Márkit felvetette ezt a problémát még talán az élő beszélgetésen, hogy mi lesz, hogyha a Potter kényszeresen megpróbálja minden meccsre valami újdonsággal meglepni az ellenfeleket, és hát ezt, ahogy a Pete szépen elmondta, ez gyakorlatilag minden egyes fordulóban pontosan ugyanígy történik, kb. Fél időnként van egy-egy különböző elképzelése, amit
vagy én akár akkor... Meccs, igen, tényleg igen, meccs közben
igen,
is folyamatosan.
Konkrétan igen, és én ugyanakkor annyiban egyetértettem a Márka, hogy mivel a keret teljesen összeilleszthetetlen elől, és olyan játékosok vannak, akik nem tudod igazából egyszerre felrakosgatni hármójukat úgy, hogy az teljesen passzoljon, meg nem minden ellenfél ellen, ezért kénytelen vagy valahogy ezzel játszani, és te alkalmazkodni valamilyen szinten, és hogy ez ebben az évben szerintem nem nagy baj. Ami nagy baj, hogy azokat a játékosait, akik sokféle szerepkörben képesek játszani, mint például a Sterling, össze-vissza rakosgatja. Tehát, hogy a Sterling kb. Négyféle szerepkört kapott, és egyébként még a számokat ilyen nagyon kicsi minta ez, de összehasonlítod az évelei Tucheles számaival, meg a Potteres számokat, akkor olyan nagy különbség nincsen, sőt azt hiszem még lövésekben talán egy tizeddel többet is próbálkozott a Potternek a ténykedése során, de hogy egyébként a csávó gyakorlatilag nulla veszélye van a kapura, és a Mountnál ő neki sokkal jobb időszaka van, mint amióta a német edzőt kirúgták, de őt is össze-vissza pakolgatja, a Havertzet is szerintem már vagy három különböző szerepkörben megnéztük, és ez szerintem nem tesz jót a játékosoknak, mert azért ez az a különbség, azt gondolom, amikor te neked fel kéne fognod, hogy milyen csapattal dolgoztál, és milyen csapattal dolgozol most. Hogyha ezt a Pascal Grosszal csinálod meg a McAllisterrel, akkor azt gondolom, hogy azzal, hogy te megpróbálod meglepni a szerepkörükkel az ellenfelet, azzal nekik adsz valami pluszt. Azzal, hogy a Sterlinget pakolgatod össze-vissza, meg kipróbálod, hogy ő szárnyvédő legyen, és visszafelé kelljen mennie, mindezt ráadásul úgy, hogy ugye rossz lábával befelé, szóval, mint a Cancelo, kb. Olyan szerepkört kéne felvennie, ezzel hátráltatod, mert ő tisztában van azzal, hogy milyen játékos, sokkal jobb játékos, mint bárki, akivel dolgoztál az előző klubodnál, és tőle meg azt gondolom, hogy inkább elveszel, nem pedig adsz hozzá, mint hogyha tényleg maradjunk a Szoli Márcsnál, vagy a Pascal Grosszal csinálod ugyanezt.
Azt akarod mondani, hogy Potternél továbbra sem a bölcsekköve van?
Még nem. Reméljük megtalálja csak valahol a zsebében.
Mondom, szerintem most kapott először ebbe a műsorba kritikát Graham Potter.
Ez kicsit olyan, hogy amíg a Brightonnál csinálsz ügyes dolgokat, addig az mindig egy ilyen más fénytörésben van, mint amikor elkerülsz egy top csapathoz.
Főleg úgy, hogy ez a Brightonnál is, amikor volt, és néztünk bármilyen Brighton meccset valami közép vagy kis csapat ellen, akkor ugyanígy
fight
sírt a szemünk, hogy azért ezt azért úgy nem szívesen nézem, mert borzasztó volt, mert kontrollálta, mint az állat, de ezen kívül nem csinált semmit a csapata, és ez volt a baj szerintem Potterre, meg ez a baj jelenleg is. Meg az, hogy miért működik azért a Márcsokat, meg a Grosszokat, egyszerűen nincs olyan képessége, amit elveszel azzal, hogy átrakod egy olyan pozíció, ami még akár idegen.
Valami ilyesmire gondoltam. De most ez van tényleg.
Nincs egyet, nem tud egyezni. Hát akkor most nem veszed el tőle egyet, hogyha nem ilyen helyzetben csinál. Viszont futni azt fog neked, meg fogja csinálni, amit kérsz tőle, és ugye még a sztárokkal ez a probléma szerintem egy szint után, hogy oké, de megcsinálja a Sterling azt, hogy fölöllás sprinteljen folyamatosan?
Ő talán még meg is csinálja, de...
Szó, mert egyszerűen meg a Pulisic most megcsinálja, hát nem hát csinálja meg, nem. Meg egyszerűen látszik, nincs az agyában az, hogy jó, az a csávóval nekem rohannom kellene folyamatosan vissza. Uh-huh. Hanem azt érzi, hogy jó, hát elrohant, tök jó a védőm elment, akkor majd én támadok előre, mert akkor kontrában meg vagyunk. És szerintem ezek a problémák alapvetően most Potternél, tegyük hozzá azért Potter mióta van itt? 8-9-10 meccse?
Szeptember óta.
Tehát, hogy adjunk azért neki időt arra, mert sok, mindig elmondjuk azt, hogy támadást nehéz összerakni, nem a védekezést. A védekezés össze volt rakva előtte is, most is össze van rakva, szerintem ez oké, ez nem jó hozzá, ez tök jó, ez működik továbbra is. De jelenleg ez a Chelsea, ez nem top 4 csapat a Premier League-ben, és hogyha nem képes ezen nagyon gyorsan változtatni Potter, ami azt jelenti, hogy a VB után egy olyan csapatképpel kijönni, már értelmezhető támadásban is, akkor ez nem lesz top 4. Ha ezen tud változtatni, akkor lehet.
Azt azért még szerintem mi is sokszor elfelejtjük, hogy most a szeptemberi válogatott szünet óta nincs idő semmire. Tehát regeneráció van, és max videózni tudsz. Igazából semmi újat nem tudsz megtanítani a játékosoknak. A VB alatt, bár minden csapatnál sok játékos elmegy.
Hát és náluk brutálisan sok.
De azért gyakorlatilag egy mini edzőtábort össze tudsz rakni, legalábbis a maradéknak. Ami azért sokat jelenthet, és szerintem ezért érdemes arról beszélni, hogy kinek milyen új szezon kezdődik.
De most a kezdőből kimarad itt a Chelsea-be?
Thiago Silva. Nem, ő is vagy a brazil?
Ő
tényleg is.
Az Aubameyang. Aubameyang sem biztos amúgy. Azt mondtam, ő az 55-ös keretben benne is volt, amit most itt kiszivált.
Nem fog menni a VB-re.
Hát majd meglátjuk, hogy mennyire fogynak még el a védők, mert még lehet, hogy a Chris Smallingra
az előzetes keret.
Nem, ez ilyen bő keret.
Szóval Salóba...
Abban már benne vannak, hogy egy gyúrok mindenki?
Hát ilyen Louis Dunkok.
A kukurája.
A Welbeck is benne
mondjuk, hogy a Louis Dunk meg az Adam Webster játszik, hát nem mondom, hogy nem kéne, hogy legyen esélyük bekerülni az angol válogatott keretbe, mondjuk egy Mix helyett, vagy egy Cody helyett.
Mix meg a Cody megy majd a Southgate-nek a keretében.
Artetának mindenféleképpen minden játékost ugyan USB-stickkel kell elengednie, hogy rajta videózatok, bármit is csináltok Katarba, úgyis meleg lesz, mondjuk így.
Úgyhogy ja, a VB után azért azt a Chelsea is érdemes lesz megnézni, de tényleg ők vannak az egyik legnehezebb helyzetben, hogy így végig gondoltam, hogy kik azok, akik meghatározó játékosok, és mondjuk akár még alapemberek is a válogatottjukban.
Hát de most van értelme akkor forró rakásokat rakni, mert mindig az van, hogy majd a VB után kiderül minden. Hát gyakorlatilag most ugye... Jó,
azt csak belevertem a fejükbe ezt.
Amúgy is tudjuk, hogy keresztbe szarták a szezont ezzel a VB-vel, tehát hogy...
Hát
forrókásnak van, mert még forróbb lesz tőle. Ja, mert fogalmunk sincs, mi történik a felénél.
De... Nem csak már csomó, most is Pete, nem tudom, anyadjára mondja azt, hogy majd ugye új szezon kezdődik, igen, a VB után itt mindenkinek. Ráadásul mikor december 16?
26.
26.
26.
Ja, Boxing Day az első.
Az az első.
Csúcs. Azt nem lehet kihagyni, az a legnézettebb forduló.
Igen. Mindenki mindenhol pihen egy kicsit, aztán az angolok már durr bele.
Így romni
kell.
Na és a kettő ünnep között azért lesz egy közönségtali is, ha már ilyen legnézettebb dolgokról beszélünk.
Szeretnénk még valamit mondani a
Chelsea-ről? Az átkérdésedre válaszolni. Én azért mondtam volt ezt a...
Álkérdés.
Azért mondtam, akkor amit mondtam.
Akkor Pete magával beszélget igazából.
Kedveli ezt.
Kisiklás. Kisiklás, hogy többről van szó.
Szerintem ez kisiklás volt. Ezért is mondtam a meccsel kapcsolatban, hogy én itt az elejét azt nagyon... szélsőségnek érzem ahhoz, hogy ebből valami hosszú távú következtetés
van. Miért gondolod ezt? Tudom, én azt mondom, hogy szerintem még nem tudjuk. Én ezt mondanám rá, hogy kevés a mint ahhoz, hogy értsük, hogy ez most Potternek nem működik egy szinten följebb, vagy működik.
Arra mondom, hogy nem gondolom, hogy ennyire szétesnének védekezésben, vagy szerkezetileg. Erre értem. Az, hogy működik-e normálisan, azt nyilván ezen a ponton még nem lehet megállapítani.
Holott az elmúlt hetek mérkőzései is megint nyilván sérüléseket ide kell venni, ezért mutogattak erre jeleket, hogy benne lehet ebbnek a csapatnak a játékában. Ez ilyen szétesés, miközben a támadó játékuk igazából soha nem is állt még össze ebben a szezonban. Jelenleg én is azt mondom, hogy ebben a formában ez a Chelsea, ez nem top 4. Jába jó a védekezésük, úgy összességében még mindig az utóbbi meccseket leszámítva, úgyhogy én is azt mondom, hogy nem tudom. Mert az elején járunk valaminek, ami olyan sokban nem más, mint amit Tuchelnél láttunk, csak az evolúcióját még szerintem abszolút nem érzékeljük, meg nem látjuk.
Na jó, mert ebben már ne kezdjünk bele, mert itt tényleg olyan
túl sokan nem
hosszú
tudom.
Távú... Nem, csak a... Közben a tetelemet pontosan tudjuk mindannyian, hogy ki fog durrani egy ponton. A Manchester United semmivel nem tart előrébb a
Chelsea-nél. Azt, amilyen szánalmas volt ez a Marseille-i meccs a tetelemnek, azt hittem, hogy megölöm magam. Fúj. Igen.
Szóval, hogy a United...
Te ne beszélj a BR-ről, mert neked nincs benne a csapatod. Jó?
Bocs.
A United valójában róluk, hogy beszéltünk tegnap, semmivel sem tart nagyon lebutítva előrébb, mint a Chelsea. Őnekik is a védekezésünk van rendben, és hát a támadás az néha működik, néha nem. Szóval, hogy nem nagyon értem, hogy a top 4-ben kb. A Newcastle-en, meg az Arsenal-en és a City-n kívül ki az, akiről azt mondhatnánk, hogy ők nagyon,
az első,
ők
nagyon belé.
Most akkor kivetted a United-et is? Akkor új forró.
Bármelyikük bejuthat a háromból. Lehet, hogy a Newcastle-nek ki fog jönni a játékos keretének a különbség, mert ez sokkal szarabb a keretük, mint ennek ezeknek a csapatoknak. Csak hogy én ezt így nem mondnerném el kijelenteni ezen a ponton, hogy a Chelsea-nek valószínűleg, még azt se tudnám elmondani, hogy valószínűleg nincsen esélye a top 4-re.
Ezek közül
a csapatok közül bármelyiküknek van.
Nem mondod rá azt, hogy ezek tuti, hogy top 4-be lesznek azt ebben a formájukban.
Nem. Azt valóban nem.
Na de, ki az, aki kiesik, ki az, aki felsőházba végez, vajon a Leeds lesz az?
Jaj, az álkérdés. Ja, már azért Tónit kezdtem el olvasni, kicsi Tónit. Tegyük helyre a Leeds United-et, hadd én. Amúgy is szerettem a Leeds-i szurkolókat.
A Leeds, gyere ide, pakolj föl Leeds.
Álljál le, de tegyek helyre. Hogy egy cigit nem bántunk. A csapat szurkolói már a pokolba kívánják Jesse Marshot, miközben a nagyok ellen rendre jól szerepelnek, a számaik alapján pedig sokkal jobban kellene állniuk. De mit mondanak el ezek a számok valójában, és mi a baj az amerikai edző fociával? Socerje van?
Az a baj, hogy ő nem futballt, hanem socert akar játszani.
Rossz.
Itt olvastam akár olyan...
Neki csak offenzív lánya van, és csak az a része van meg a focinak, hogy rohannak rá a védekezésekre.
És gólnál meg azt kiabálja, hogy touchdown.
Védi az irányítót, tudom.
Nem volt egy legjobb.
Hagyjuk ezt az amerikai foci párhuzamot, akkor haladjunk
tovább. Olyan sportokról beszéljetek, amihez állítólag értetek is.
Én az amerikai focizmust nagyjából értem. Tehát a szabályokat tudom.
Az
mondjuk ez elég jó.
Hát akkor Bence a kintból nem érti a lényegét.
Bence szerint LeBron James a minden idők legjobb kosárlabdázója.
Ez is van.
Ki kell lebaszni Jesse Marshot, vagy nem kell kibaszni Jesse Marshot? Ezt mondjátok meg.
Hát nem kell kibaszni, de ki fogják baszni.
Ez azt mondod, hogy
Neked volt egy ilyen forró rakásod, hogy még vagy 4 vagy 5 edzőt kirúgnak?
Az én voltam, 5.
Nagyon jó úton.
Szám múlt héten azt mondtam, hogy felsőházban lesz a Liz, de azt ahhoz kötöm, hogy Jesse Marshot ki fogják
basztani. Akkor most már Gerard, egy már van.
Igen.
Egy. Más lehet a következő?
Igen.
Hát az 5-ből.
Igen, igen.
Azóta. Azóta így. Meg nem, azt mondtam, hogy összesen 5 edzőt basszak.
Nem.
Majd amikor
Zsomek Léci...
Tuhel után egyszerű, tudod.
Zsomek Léci írt be, hogy mi volt ez a forró rakásom, köszi szépen, mert itt...
Még addig a Fulham elkezd csökken, vagy leesni a tabellán, akkor a Marcus Silvát kirúgják, meg nem tudom, még a...
Jó, beszéljünk Léci a Leeds United-ről.
Szerintem a Leedsben az a probléma, meg nagy csapatok ellen kiválóan teljesít, ugye. Ez egészen egyértelműen a taktikája. Tehát ugye pontosan tudtuk, hogy mit fog csinálni Leeds, vagy más a Leeds-el. Elhozza a Red Bull focinak a maximális kipörgetett részét, tehát azt mondja, hogy mindenkire rámegyünk, nincsen nálunk, tényleg mindenkire rámegyünk, de ez egy jó hasonlat alapvetően, mert ők rámennek a Chelsea-től a City-re mindenkire.
És kifekszik rá a gránátra.
Hát és aztán...
Olyan jó elképzelni, hogy a Ragnik elmegy egy ilyen bárba, és mindenkire rámozdul minden csajra, aki ott van.
És akkor a Jesse más fekszik rá a gránátra.
Nem értetted, hogy miért érdettük félre?
Én értettem azt.
Ja, jó.
Mondjuk vannak olyan
pózók a szexbe, ahol nagyon megy a gegenpressing, de ahol tud működni.
Szóval.
A gegenpressing?
Te jó vagy! Ne!
Végre tudtam, hogy a köcsög kurva podcastünk után egy jót nevetni. Gegenpressing. Ezt visszajátszom, jó? Ezt még egyszer el fogod mondani ennél.
A gegenpressing?
Te jó vagy!
Megvan a címünk, és maximálisan pörög a gegenpressing.
Más pörgeti a gegenpressinget. Na, szóval.
Igen, de jó, hogy ezt a nyelvet beszéljük.
Ugye, na, igen, legalább senki nem érti, csak 10 millió. A lényeg a dolognak az, hogy ugye a Chelsea ellen, a Liverpool ellen, a City ellen, akik labdát akarnak birtokolni, ez tök jó a taktika, amit csinálsz, mert nem kell labdát birtokolni, átrúgod az ő terfelükre, és ott megpróbálod letámadni őket a gegenpressingeddel. És ez lesz...
Várjál, mert ebből az lesz, mint Michael Jackson, hogy nem tudjuk folytatni. Ha mondod ezt a szót.
Annyira büdös prolik vagyunk egyébként.
Hát, magad nevébe.
De pénteken a lényeg... ezt várják az emberek.
A lényeg a dologban az, hogy ugye jól működik. Csak mi történik, hogyha szembe jön veled a Wolves, már nem Bruno Lage alatt, és azt mondja, hogy na hát leszarom ezt a időt, tőlem aztán jöhet a pressinged, de én át fogom rúgni fölötted a labdát. És onnantól viszont a problémájuk az, hogy mivel nagyon magasan vannak, és letámadnak, ezért sokszor egy-egybe vannak hátul az embereik. És onnantól baj történik, mert ha megnézzük, és ugye két dolog van, egyik el szerintem, hogy nagyok ellen tök jól működik a taktika, a kicsik ellen nem, mert a kicsik nem kínálják fel azt a lehetőséget, amit más szeretne meglovagolni. A másik pedig az, hogy amit a Pete még mondott, hogy ez az underlying statisztikák, tehát ugye például az XG differenciája, az tök jó áll a Leedsnek. Nulla körüli, ami mondjuk 9.-10. helyre hozza a Premier League-be őket, tehát az egy nagyon jó helyre, ahhoz képest kielső helyen állnak. Miért van így? És ez ebbe tök jót hozott, John McKenzie-nek volt egy videó.
Én konkrétan elhoztam is.
Na, király,
ez nem puskázok.
Igen, tehát ugye, hogy attól függően, hogy mi a meccs állása, attól függően, hogy áll az XG-je. És amikor egyenlő van, akkor a Leeds folyamatosan bukja 90 percenként a meccseket. Tehát valami minusz egy valamennyivel állnak. Persze, amikor éppen már vezetnek egy vagy két góllal, vagy nem tudom, egy góllal, vagy vesztésre állnak egy vagy két góllal, akkor elkezd felpörögni ez a csapat, mert egyszerűen menni kell jobban a meccs után, és utána akkor vagy mennek, vagy pedig az van, hogy ellenfél kezd el rájuk jönni, abban pedig tök jó áll ez a visszatámadásos, átadjuk a másik csapat feje fölött a labdát, amit már szeretne. Csak amikor legtöbbször az történik egy mérkőzésen, 0-0-ról indulsz, ez egész fura, de így történik a fociban, akkor viszont elég nagy szívás van ez a Leeds-i csapat, főleg a kis csapatok ellen. És ami a probléma szerintem az, hogy most elkezdődik ugye a nehéz sorsolása a Leeds, nem most, igen, tehát most volt a kis csapatok ellen, szerintem az a probléma most, hogy jelenleg nem látjuk jól ezt a Leedset, és szerintem most jönnek a nagy csapatok elleni, ahol jól működött ez a más rendszer. És tökre kíváncsi vagyok arra, hogy az mentheti csak meg másot, ha most elkezdődnek a nehéz meccsek, tehát a nagy csapatok ellen játszani, és az ő taktikája elkezd működni, mint a Liverpool ellen működött, akkor onnantól ez egy megmentheti az állását valamennyi ideig. És szerintem most ez itt a kérdés, hogy ez most elkezd bejönni, vagy nem?
Szerintem ez nem működik így ebben a formában. Az beszédes, hogy a Leeds a pontjainak a felét azt ebben a szezonban a Chelsea meg a Liverpool-en szerezte meg, de azért visszaemlékszünk erre a Liverpool meccsre, nem volt olyan régen, hát azért abban bőve benne volt az is, hogy a Liverpool ezt a meccset megnyeri, mert belemész
az Arsenal. Ilyen,
mint az Arsenal, így van.
Az Arsenal az konkrétan nagyon mágdaráló csinál.
Az abban a Leeds meccsből, az még az összefoglaló alapján.
A Leeds olyan volt, belemegy ebben a pingpongba a nagy csapatok ellen, de mivel képességben viszont ezek a csapatok jobbak nálad, ezért azért hosszú távon még így sem valószínű, hogy ezekből jó jössz ki, akkor is, hogyha agyon presszingeled őket. És szerintem ez a baj, mert bármilyen jó is vagy a nagy csapatok ellen, és ott hozol jó eredményeket, meg jó mutatókat is, az a baj, hogy a meccsei többségét nem ezek ellen a csapatok ellen játszod. Ennek
Túlra külön a Premier League, ha belegondoltok, hogy azért most már lassan 7 csapat van ilyen.
Majdnem a felét.
Tehát majdnem a felét ezek ellen játszod.
Igen, de azért még ott is vannak olyan csapatok, akik inkább azt mondják, hogy
jó, és ott van a Brighton, aki meg akarja alatt, szóval, hogy majdnem a felénye ott vagy.
De nem tudsz bazírozni szerintem, hogy majd én a Liverpool, a hát Chelsea, meg a izén összeszedek annyi pontot, hogy ne essek ki a picsába, a Crystal Palace meg majd szépen átrúgdos, mert egy fieldi után még ők is rájönnek arra, hogy nem kell nekem kihozni a Leeds ellen hátulról a labdát. Annyi a baj szerintem.
Azt értetek, hogy az Crystal Palace az miért gondolt a fél ideig, egy fél időn keresztül, hogy az jó lesz nekik, hogyha hátulról kihozzák a labdát egy más csapat ellen? Ilyen játékosokat. Tehát én ezt nem értem, hogy miért kell egy fél idő az, hogy rájön, hogy ja, ezt nem kell csinálni, már kell rugdosni fölöttük a labdát.
Kristálypalackról beszéljünk majd valamikor a elkövetkezendő hetekben, mert ott.
Sőt, kérték a vesztemet, és nem teljesített.
Ott nincs baj.
Nincs baj. Valaki most küldte, hogy a Spursről is beszélhetnék.
Most lesz a hétvégén egy Liverpool, tehát te nem meg Chelsea Arsenal
meccs. Nem tudom, mint rögtön töröltem az e-mailt, nyilván.
Jövő héten szerintem ezekről fogunk majd beszélni. A Leeds-el szerintem annyi a gond, hogy Jesse Marsh egy kibaszottul egydimenziós edző. Mm. És ez nem változik nála. Soha nem is változott, és soha nem is fog. Pontosan ugyanabban, amit most csinál, megbukott a Leipzignél, és ugyanezt az egydimenziós letámadásokra épülő focit tolta, és szanaszét kontrázták őket. Folyamatosan magas minőségű helyzeteik voltak ellenük, mert a Bundesliga is ezre már fel van készülve, mikor te csak ezt vagy hajlandó játszani. Nagyok ellen lehet, hogy működni fog, de ez hosszú távon nem fenntartható, hogy a futballnak azt a részét, ami felé a top futball megy, hogy labdával kontrolláljuk a mérkőzéseket, és ezért kevésen helyzetet engedünk az ellenfeleknek, és labdával te úgy próbálsz építkezni, hogy helyzeteket tud kialakítani, azt teljesen ignorálja. Belemegy a pingpongba. Minél gyorsabban menjen előre a labda, és minél gyorsabban szerezzük vissza. Erre a koncepcióra szerintem csak akkor tudsz igazán építeni, hogyha neked szignifikánsan jobb játékosaid vannak, mint mindenki másnak. Ezért nyerte a bajnokságokat az Salzburggal, és ezért szerepelt jól a BL-ben egyébként még azzal a csapattal, mert ott viszont erősebb ellenfelek ellen tudta ezt a játékot játszani pici mintán. A Leipzignél már ugyanúgy megbukott benne, és ugyanazt tudja még mindig. És ezért a Leedsnek nagyon alacsonyan van szerintem a plafonja Jesse Marshall, mert itt megállsz vele. És nekem ez a durva egyébként, hogy a Viktor Orta, a sportigazgató, már kinézte jóval korábban a Jesse Marshot, hogy akkor a Marcelo Bielsa féle fociból elfelé lehet tovább lépni, holott szerintem ez nem tovább lépés, hanem valamilyen szinten még visszalépés is, hogyha a labdás játékot nézzük. Labda nélkül, oké, sokkal kompaktabb, össze van rakva, nem embereket kergettünk, hanem zóna szinten letámadunk, és ez jól tud működni, hogyha jók hozzá a körülmények. De hogy labdával ez a Leeds, a Bielsa féle Leeds United-hez képest sehol nincsen, hogyha nekik kell építkezni, az teljesen egyértelmű.
Jó, de ez identitás is.
Abszolút. És én ezt nem értettem, hogy miből következett az, hogy a Bielsából erre felé kell tovább lépni. Miközben ez egy teljesen más iránya annak, hogy a futballt te játszani szeretnéd. Az egyik az a labdával akar dominálni, a másik pedig a labda nélkül akar minél gyorsabban játszani. Ez egy teljes irányváltás, annyi a közös a kettőben, hogy mindkettő intenzíven magasan pressingel.
Tehát ezt már tavaly se tudtuk megfejteni. Hát effektív ez volt a címe az egyik adásnak, hogy Jesse-vel nagyon más lesz a Leeds.
És nem mondhatjuk, hogy jobb lett. Más lett. Az utolsó Bielsa korszakhoz képest persze, hogy valamivel jobb lett. Mert kellett is ott már a változtatás, mert ott már minden ellenfél tudta, hogy mit kell csinálni a Leeds ellen. De most is minden ellenfél tudja, hogy mit kell csinálni a Leeds ellen. Csak van, aki így is megpróbálja játszani ellenük az alapjátékát. És egy Arsenal, egy Liverpool, egy Chelsea, meg igenis próbálja meg játszani a saját játékát ellenük, és ne kezdjenek el baszkodni labdákat előre. Legalábbis többségében ezt fogják csinálni.
Mi van, hogyha erre az a válasz, hogy ez egy köztes lépcső, és a következő edzőjük az a Bielsának a labdása, másnak meg a labda nélküli erényeit fogja valahogy össze. Gyurmán, nem tudom amúgy, most csak próbálok
Julia gondolkodni,
hogy
nagyjából ő az, aki maradt erre, de nehezen hozod el a Bayerntől.
Nem tudok rá mit mondani, csak valami értelme biztosan van, tehát azért nem gondolom, hogy emberek ebben a szakmában lennének valami határozott gondolattal a döntéseikkel kapcsolatban, de mindegy, ez az, amire nem tudok választ adni. Én valahol félúton vagyok, az tök tiszta, hogy a más az teljesen egydimenziós, és hogy ez hosszú távon biztos, hogy nem megtartható itt a Leedsben, mert semmi értelme nincsen. Tehát ez egyszer valahol ki fogjuk adni. Ettől függetlenül...
Bocsi, láttunk már példát arra, hogy ez meddig tartható, meg hogyan tartható. Ez a Southampton, tehát a Hasenhüttl az igazából ugyanez, sőt a Hasenhüttl azért kevésbé egydimenziós, mint a Jesse Marsh.
Sokkal kevésbé szerintem.
De aznek az a plafonja, még így is.
Hogy persze. Szétrúgtak minket a faszba.
Hát igen.
Hasenhüttl.
Szegények.
Ez a Gege pressingből csak a pressinget tartotta meg az ellenünk.
Vagy csak a Gege.
Szóval... Az biztos, hogy ez nem fenntartható, és tényleg nem akarom védeni a másot, hogy ő valami nagyon komplex ember lenne. Eleve nem is nagyon értem azokat az edzőket, akik azt gondolják, hogy a játéknak a fázisaiból kb. Egyre vagy kettőre rá koncentrálva te olyan hatalmas eredményeket fogsz tudni elérni. Ez számomra eleve teljesen logikátlan, hogy ha felosztod, ugye nagyon basic módon van a labdabirtoklási fázis, amikor labdanékő vagy.
Ha szeretnétek olvasni egy könyvet a játék fázisairól és azoknak a felosztásáról, akkor novemberben jelenik meg az Olvasd a játékot című kötet, amit,
már november van.
Amit mi ketten meg a Szabó Krisz írtunk.
Szóval visszatérve, vannak az átmenetek ezek között, meg a pontrugások, és hogy ebből te szimplán azt gondolod, hogyha az átmeneteket abban domináns vagy, akkor ebből valami jó ki fog jönni.
Kár, hogy nem fizetnek
ez
érte.
Eleve nagyon, nagyon furcsa dolog
azért
nekem.
Az a Bundesliga, tehát, hogy azért azt ne felejtsük már el, hogy a Bundesliga az kb. Ezt csinálta 3 évvel ezelőtt. És most kezdenek ellépni ebből, hogy most már nem elég ez. És még most is ott van, hogy
hány nemzetközi kupája van a Bundesligának az elmúlt 15 évben?
A Bayern rengeteget nyert.
Kettőt?
Hát igen, hát az elég sok. Hány nyertek a nem tudom, a franciák.
Jó, hát most a francia foci az meg egy nevel, de ellenben a spanyolok meg az angolok egy picit többet.
Oké, okay. Szerintem a dologban az, hogy más miért ennyire egydimenziós, az különben szerintem tényleg visszavezethető arra, hogy azért egy Amerikában származó ember, ahol úgy történik ugye az amerikai fociban, az ottani szakkörben a dologban felosztva, hogy van egy támadó, meg egy védekező dolog. Ő az egyikre rá koncentrált, és nekem ez a nagy kérdés. Mi a tököt keres René Márics ebben a csapatban? Ebben a stábban? Ha nem változtatnak semmit. Nagyon kis finom hangolások vannak, hogy támadjanak le pontosan, de azért még mindig ugyanazok a pressing triggerek, tehát nem tudom, a kulcsok ahhoz, hogy mikor kezdjünk el letámadni. Tök egyértelmű történik a Leedsnél, az egy fel van osztva a pálya két szélre, a két középső védő passzolhat egymásnak, de ha szélre kijut, akkor az egész csapat fogja, azt letámadja, és minden egyes passzokció zára van, csak egy nagy keresztet lehetne átrúgni a másik oldalra, de ott meg annyira ott van az ember az arcodban, hogy nem tud átrúgni a másik oldalra. Ez az egyetlen dolog, amit csinálnak gyakorlatilag folyamatosan, és ez eléggé a tökére van fejlesztve, de nagyjából ez történik. Akkor miért jött ő oda? És itt
sőt, itt a labdás játékban ez a legszembetűnőbb,
hogy hát
tehát nincs labdajáratási fázis. Ugyanaz a vertikális játék, diagonálba fölpassz, visszapassz, indítás. Fölpassz, visszapassz, indítás, 10-ből 7-szer elveszítjük a labdát, akkor le tudunk támadni megint, és kezdődik előről az egész folyamat.
És ugyanúgy ugye csak a pályának a középső harmada van játszatva, ugye a két széle az ki van hagyva a játékból. Értem miért, itt ugye az analitikus gondolkozás van mögötte, hogy a pálya közepe sokkal értékesebb, mert sokkal jobb helyzetet tudok teremteni onnan.
De ha nem húzom szét a pályát, akkor kisebb az esélyem, hogy át tudok menni.
Meg ugye nem tudok egyezni, de igazából nem akar egyezni. Nem akar cselezni, másnak a csapat nem is csinálnak ilyeneket, és amit a Pete mondott, ez a fölpasszalom a középpályára, és a másik középpályásnak visszakezdtem egyetlen egy passzal, aki meg üti fölfelé a csatároknak. És ez az egyetlen játék, ami történik a Leedsnél. És én ebben nem értem azt, hogy Máricsnak az egyéni ambíciója, hogy jelenik itt meg más, miért hozott magához egy ilyen embert, aki pont a taktikai oldalát próbálja, meg a videóelemzést, az ellenfelekből a készülést, úgyhogy ezek nem készülnek semmit. Hát ugyanazt dobják föl, ha a Southampton az ellenfél, ha a Chelsea, leszarják, mert csinálják, mi a Leeds vagyunk, meg mi a más csapat vagyunk. És nekem ez az, hogy igen, ez egy nagyon erős plafont húz be, de ez a plafon különben nem a kieső plafon, ja. Szerintem a Leedsnél, hanem a 15.
Mert úgy a hosszú távon és egy bajnoki szezon azért van annyira hosszú táv, hogy még ezekkel a számokkal is, még hogyha különböző játékfázisokban például egyelő meccsállásnál ezért szarul áll a Leeds, de egy 38 meccses szezonban ebből össze kell szedned annyit, hogy ne essél.
15. hely.
Hát és van egy,
tehát csak három pont.
Itt van egy Bournemouth velünk, itt van egy Fulham velünk, itt van Nottingham Forest velünk, és itt van az Everton, aki sokkal rosszabb számokat hoz. Tehát rengeteg sokkal, tehát nem rengeteg, de van 4-5 csapat, aki sokkal rosszabb számokat hoz náluk, tehát nem kéne kiesniük. A probléma az, hogy nincsen fölötte. Tehát a Leeds ebben nem megy a 10. helyre, meg a 8. helyre.
Hát nem, a másodt kirúgják menet közben.
Én nagyon szerettem volna gyakorlatilag ezt elmondani, így most már nem fogom tudni. Itt az előző gondolatnak az volt az első felé, és ezt akartam mondani, hogy tök érdekes ezeket megnézegetni, hogy a különböző játékfázisokban hogyan osszanak meg az alapozó számok. De hát azért az itt kurvára nem így működik, hanem hosszú távon egyben, totál számokban jön ki igazából az egésznek az értelme, és abban meg a Leeds tök mindegy, hogy milyen ellenfelek ellen, hogyan.
Hát összességében annyiban nem mindegy, hogy amikor csak két gólos hátrányban kezdesz el veszélyes lenni, az azért nem jó. Ez egy picit olyan, mint amit az előző szezonban néztünk mindig az Arsenal kapcsán, hogy oké, hogy mindig bezuhantak, jó, csak egy meg két gólos előnyben tették ezt, és általában ki is húzták ezt.
Hát, amit
a Leedsnél meg ez ennek a fordító, hogy hát már két gólos hátrányban megyünk előre folyamatosan, az ellenfél meg visszahúzódik, hát persze, hogy több helyzet.
És ami zavaró volt a Spurs meccs a Marseille ellen, hogy a Spurs azt mondja, hogy jó, nekem jól döntöttem, akkor játszunk döntlenre. Hát így meg fogod veretni magadat. És mit csinált a Marseille, amikor előnybe került, visszaállt, ezt magára húzta a Spurst. Szóval az, amikor egymást, saját magadat vered meg egy ilyennel.
Nagyon tetszett erre a meccsre rákötve, mert nem tudom, hogy ki tweetelte, hogy a tök vicces, hogy mindenki azt gondolja, hogy az elemzők, meg az ilyen analitikus Grace megközelítés Robertson tönkre teszi a futballt, miközben igazából a nagyjából a, az lehet, egy ilyen minimális alapvetés, amit az összes statisztikai modell meg minden elmond, az, hogy így, hát hogyha van egy gólos előnyöd, akkor lehet, hogy folytatni kéne azt, ahogyan az összejött, és nem visszaállni. Ennyi.
Igen, az analitikusok azt mondják, hogy lőjél sok gólt, támadjál. Mert ha támadsz, és sok gólt lősz, akkor nem kapsz ki.
De ugyanaz NBA analógia a három pontosokkal. Ugye kimutatták, hogy ha három pontosra rámész, kisebb az esélyt bedobod, de ha három pontot kapsz, érte nem kettőt, ezért csináld azt folyamatosan. És akkor elment az NBA abba, hogy mindenki hármasokat dobált. Igen.
Ez így van.
Az NBA, ez is ért.
Tessék. Nem ér, abszolút nem értek hozzá. Na, olvastam egyet a focival kapcsolatban egyet.
Szóval az az egésznek a lényege, hogy a Leeds nem egy kieső csapat, és nem fognak kiesni a mással sem idén, mert az alapozó számaik azok sokkal jobbak, mint hogy ott legyenek, és ennek kb. A szezon végére össze kell jönni annyira, hogy tényleg ne legyenek veszélyben. Ellenben, hogyha belemegyünk ezekbe az apróságokba, meg itt megbeszéljük, hogy a másnak az edzői filozófiája az mire jó, az viszont azt mutatja, hogy hosszú távon igenis lehetne baj belőle, mert egyszerűen ez egy túl egyszerű edző, egy túl egyszerűen felépített csapattal.
Igen, ezt szépen megbeszéltük.
Hát ez amikor a full armor cheat kódot tudod, de a full ammót nem.
IDDQD.
Se azért az örök életet. Full ammo kódom nincs, csak full armor. Ne legyen nagy.
Előre nem jutsz, de
ennyi.
Nem halsz meg.
Na, végre mehetek a levesemért. Senki sem gondolta volna, hogy egy Manchester United Sheriff Tiraspol meccs fogja felrobbantani az internetet, de mégis ez történt. Hála kicsi Tóninak. A brazil szélső bemutatta a névjegyévé váló forgolódós cselét, amit végül egy pontatlan kiugratás követett. Fölösleges bohóckodás? Jól mondtam?
Fölösleges.
Lehes. Hával mondtam. Fölösleges bohóckodás? A futballigazi szépség. Ó, Istenem. Ezek az áll kérdések.
Ezek a felvetések voltak mindkét oldalon.
Mindeletlenség az önkifejezés formája. Mindenféle vélemények elhangzottak az esetet követően, úgyhogy természetesen mi sem maradhatunk ki a sorból.
Na, hát már te ezt nagyon szeretted volna.
Az a vélemény nem volt ott, ami az enyém, hogy ez egy pöcség.
Oké.
Okay. Na.
Leves.
Ugye mi volt? Mitől volt ilyen rohadt hangos a sajtó? Az, hogy gyakorlatilag az angol futballcelebritások azok teleordibálták.
Olyan jó, hogy nem pandított vagy szakértőt mondtál.
Hát, nem gondolom azoknak. Szóval...
De hát a Paul Scholes az BL-t nyert.
Ja. És nem látta a Ronaldo cselezgetni így a szélén. Szóval a saját csapatával játszott. A lényeg azt nem az, hogy igazából nekem azért tetszett ez a téma, mert hogy sokkal messzebbre vezet, mint annál, hogy éppen most mi történik a pályán, mit csinált éppen Anthony, és hányszor piruettezett maga körül. Mert hogy az a kérdés ebben a dologban, hogy itt van egy társadalom, egy angol társadalom, ami alapvetően katolikus elvek, és aztán anglikán lett belül, ami egy dolgot mondott, nagyon erősen kapitalista rendszerbe dolgozik, mint az amerikaiak is, azt mondja, hogy kemény munkáért kapsz fizetséget. És ez, a, ez van beléd verve. Ha keményebben...
Legyen sáros a mezed meg
ha
a
keményebben gatyád. Dolgozol, jobb ember vagy. Többet fogsz elérni, az, az vezet előre felé. Ugye a nagyon híres izé, ömlik a vér a, nem is tudom, a melyik angol, nem tudom...
Terry Butcher-nek
köszönöm, az izé, 70-es évekbeli kép, ömlik a kép izébe, de, de rajta van a turbán, és az angol mez, és izé, vérben úszik a címere. Na ez az igazi angol játékos, ezt szeretjük, ezért tapsolunk, ugye? Mi történik a stadionokban? Jön a fiatal játékos, a 18 éves akadémista beáll, és jó oda bassz az ellenfélnek, egyet a óriási tapsolni. Na, bravo fiam, ezt jól megmutattad, látszik, hogy a mi vérünk
van. Ez a United-es Hannibal egyébként.
Igen, például. Igen, tehát, hogy ez történik. De, de mi történik, nem tudom, a probléma nekem az, hogy amikor, nem tudom, Gerard 40 méteres keresztlabát ad, és Hollywood passz van, akkor is mindenki ezt történik. Amikor Anthony megcsinálta ezt a piruettet maga körül, akkor mindenki föláll, mindenki fölhorkant a stadionban, és mindenki ezt élvezte. Ez a dolog, amiért kimész a stadionba, hogy láss valamit, ami igazából szórakoztat. Szórakoztat az is, hogy jó keményen oda baszol valakinek, akkor tapsol meg azt. De szerintem az is szórakoztató, ha valaki ilyen trükkös dolgokat csinálgat. Amikor Neymar esernyőzik saját magának, mint hogy Richarlison, amikor elkezd dekázgatni, aztán jól néz ki, csinálja meg, viselje, hogy a végén valaki agyonrúgja, mert azt mondja, hogy nekem meg nem tetszik. De ezek szerintem itt egyszerűen világnézetek ütköznek egymással. És ugye braziloktól jövök, és Antoninak a dolga, aki lenyilakozta, hogy hírt az Instagram utána, hogy ez a mi művészetünk.
Beleállt.
És nem fogom abba hagyni azt, ami eljutott odáig, ami, ahova most jutottam. Szerintem tökre igaza van ennek a srácnak, aki itt van, kijutott a Brazíliában, ahol sokszor ez az egyetlen kiugrási lehetőséget, hogy focizol, ami igazából a legegyszerűbb, és Pelé is nyilatkozott, tehát sokan nyilatkoztak erről, és visszamentünk még a Capoeiráig, meg a Jinjáig, meg nem tudom, ugye, amit mondanak erről a dolgról.
Az szerintem a második kiugrási lehetőség, a Capoeira.
Ebben nem menjünk ebbe már nagyon bele, mert ez már tényleg nagyon ilyen filozófikus, és abszolút nem vagyok filozófus, tehát nem értem ezt ennyire el, meg nem tudom megmagyarázni, de azt értem azt a részét, hogy szerintem el kell fogadjuk, hogy a világ más helyén szocializált emberek máshogy fejezik ki önmagukat. És másban látják az előrejutásnak a lehetőségét. A brazilok, mint amit látunk is, gyakorlatilag szinte minden brazil játékosban, nagyon kevés kivételtől, Ferrandinho-tól eltekintve,
Casemiro-tól
eltekintve, az, hogy azt gondoljuk, hogy nem a kemény munka jutott előrébb, hanem az, hogyha az én erényeimet, azt még jobban kidomborítom. És Antoninak nem az a legnagyobb erénye, hogy jól odaver a nakinek, hanem az, hogy csinál egy 7-20-as igen,
csak aki utána illik jó helyre.
De még azt mondom, nekem ez a dolog ugye még másik, ez a, hogy akkor ez rossz helyre passzolt, és akkor szétszedik. Mi van, ha jó helyre megy a labda? Akkor mindenki azt mondja, hát ez egy kurva szép jelenet volt, ezért nézünk focit. Nehogy már egy passzolva
menjen. Működik.
Hát na, de ez nekem ez nagyon egybites, hogy akkor most akkor igen vagy nem, fekete vagy fehér, szerintem nem. Ez egy dolog, ami mert tök jó passz látott meg utána, és jó helyre akart adni, elpasszolta azt. Hát ilyen történik. Hányszor történik meg az ilyennek kell? Ronaldónak vannak összeállítások a United mezben, amikor elesik a labdával. És akkor most mindenki röhög, hülye, mit szórakoz a labdával. Ha Twittert
teszik a lapon, akkor a pörgés nélkül is szétfikázzák egy ilyen eladott labda után, hát, a 16-os.
Akár, de ugye ez meg felrobbant a dolog, és nekem ez nem tetszik a dologban. Szerintem fogadjuk el ezt is, fogadjuk el azt is. És a probléma nekem az, hogy ezek a celebritások nem hajlandóak megérteni azt, hogy a Premier League-ben nem angol játékosok játszanak. Tehát az angol játékosok, azok már lassan kisebbség vannak az angol bajnokságban, és ez fogadja. Ez
globális... És az angol játékosok sem úgy játszanak, mint az
és
angol
és
játékosok.
Ők csináltak globális terméket, meg globális trendet a Premier League-ből, nem pedig a brazilok erőltették rájuk, hogy ezt csinálják, hanem megcsináltak a legnagyobb fizetési dolgot, és aztán a legjobb játékosok ellenek, akár az Anthony is. És igen, amit a Pete mondott, a Sterlingek, a Hudson-Odoi-ok, a minden ilyen játékos azért látszik, veszik ki ezt a rendszerből náluk. Azért Angliában. Ezen veszik játékba, azt mondják, hogy minél kevesebbet cselez, mert nem ez vezet előre. És ugye ez az analitikai megközelítésnek is egy hátránya alapvetően.
Ugye, bocsánat, szerintem nagyon érdekes, mit hívunk csálnak.
Hogy, igen.
Hogy ez a csel, amit az Anthony csinált, amivel lényegében te egyáltalán nem jutsz előre, vagy az a csel, amit mondjuk megcsinál a Sterling, vagy megcsinál a Saka, szerintem, hogy egy az egybe igazából két labdaérintés megtolja az ellenfele mellett, és megvetett.
Akkor hívjuk trükknek.
Showboating.
Az már igen. A showboatingnek a szép magyar neve, ez a trükközgetés.
Ez a amit a Márk mond. Ez olyan, mint hogy ugye vannak ezek a különböző kézjelek, like, a középusi ujjadnak a bemutatása, meg ezek, és ezek nagyon sok helyen tök mást jelentenek. Yeah, yeah. Szóval, hogy abszolút nem azt, amit tehát te azt gondolnád. Igen. Hogy a...
Nem a Viktorit te... jelenti.
Ez se.
A bankert azt azért az mindenhol.
Az a lényeg, hogy ez olyan, mint hogyha te megsértődnél egy ilyen kézjelen, mert hogy a te országodban egy valamit jelent, miközben nem próbálod megérteni, hogy a másik az nem bántani akar téged, csak hát elképzelése sem volt arról, hogy ez a ti országotokban meg ezt jelenti. Úgyhogy az angoloknak egy picit ez ilyen, hogy így nem megérteni próbáljuk, hanem ezek az idióták bemennek a tévébe, pontosan tudják, hogy ez át egész héten ők lesznek a hírekbe, és akkor bemondják, hogy mi a hülye köcsög itt, mit csinál a pályán, nem tiszteli meg a másikat, az ellen felett, közben nem is jutott előre semmit, jól alá kellett volna vágni, mint a Richarlisonnak, és akkor ezzel helyben vagyunk.
Akkor a Scholeshoz meg is csinálta volna valószínűleg.
A másik... Roy
Keane, ha pályán lett volna, ezt nem hagyta. A saját játékos társát rúgta volna le.
Rohádóval saját.
Úgy szokta, igen. Nem véletlen, hogy Ferguson kibaszta utána a picsába.
A másik oldala ennek a skálának viszont, akik meg előadták ezzel kapcsolatban.
Kedvenc Twitter profilodról szeretnél beszélni, az All Things Szeleszáóról?
Ez, hogy a...
Azt hittem Jászmin Babáról.
Az én kedvenc Twitter profilom.
Bencének is.
Hogy az angolok azok micsoda undorító nemzet, főleg futballban, hogy ők meg tényleg soha nem is tudnak focizni. Én nagyon szeretem az angolokat. Szóval ezt előadni,
a kreativitást,
igen,
az emberből.
Tehát, hogy a szórakozás, tangó, meg valszer, meg... Ez viszont a halálom, amikor ez elő van adva.
A tangó? Ja?
Nem, azért...
Nem tangózni.
Szalsza, az meg amúgy is egy szósztánt.
Tisztázzuk már le, hogy ez egy sport. Úgyhogy
a szalsza?
Próbáljunk, nem a futball.
Egyébként az.
Futball. Úgyhogy... Próbáljunk már ennek megfelelően állni hozzá.
Ez nagyon jó, amit mondtál, hogy melyik országban mit jelent, mert én például, amikor voltam Vietnámban, és először ültem.
Azt hittem, hogy ez más jelent, hogy körbehugyozzák a WC-t Angliában, mint Magyarországon.
Nem, az itt is szarra húgyozta a licces a noszba, tehát nincs is ezzel gond, hanem a dudának a használata. Tehát beültem a forgalomba egy robogóra.
Jelzik, hogy hol van.
Azt jelzi, hogy jövök. Igen. Nem izzéd, hanem, hogy jövök jobbról, vagy jövök balról. És az első fél órában még egy kurva anyádnak tud ez, mi van már? És utána esetleg, hogy igazából azt jelzik, mert ugye Hanoiban ott van lakik egy 20 millió ember, és van mindegyiknek, vagy 7 robogója. És ott talán vannak kereszteződések, ahol talán a lámpák működnek, de amúgy egyszer csak így megindul 40 robogós, meg autós jobbról, és akkor mindenki megáll. De van, hogy így bevágnak a kettő közé, és akkor esett le, hogy igazából ők arra használják a dudát, hogy innen meg onnan jövök, ja, és szólok. És tudod, csak európaiként az első, tudod, mindig megijedsz, mert hogy itt a dudát, akkor valami baj van.
Az egy jelzés volt.
Hogy induljon be. Aha.
Na.
Ja.
Ez nagyon jó.
Megfejtettük.
De szerintem még az a fontos, amit utána...
Beindulás trigger.
Amit utána a Ten Hag-tól kérdeztek, hogy őt ez egyébként zavarja, mert hát lecserélte a példőben az Antonit. Nyilván nem ezért cserélte le az Antonit.
Azóta se edzett, úgyhogy...
Nem valószínű, hogy egy cseh miatt, vagy lehet,
belesérült.
Vagy lehet, hogy lecserélt, és annyira haragudott, hogy eltörte a lábát. De cserélgesélt egy kis fasz.
Ha már Ferguson örökség.
Na itt az öltözőben letört egy széknek a lábát, és azon elverte.
Lényegében annyit mondott Tehák, hogy őt ezt kurvára nem zavarja, míg van értelme.
De tehát, ne így zavarja, mert az Ajaxban is ezt csinálta.
Persze, tehát,
hogyha most azt... erre mit mond az edző? Nyilván azt, hogy ha nem káros, csinálja nyugodtan. Pörögéne 7-20-at, még egyszer.
Lehet, hogy ne akkor, amikor két gólos hátrányban vagyunk, és menni kéne az eredmény után, akkor ne ezzel basszad az időt, de alapvetően itt volt utána egy kiugratási kísérlet, még azt is mondhatjuk, hogy időt nyert vele, mert te végignézte a védő, hogy te mit csinálsz, hülye gyerek, és addig pont be tudott indulni a
híres
csapatás.
Híres pauza.
Ugye, pauza.
Ugye,
lefagyott a
védő. Van, aki ugye ezt mondta, hogy azért ez is egy ilyen vicces megfejtés volt, aki azt mondta, hogy ez azért csinálta, hogy ugye ez a lapauza, ugye, hogy akkor érezd a játéknak a ritmusát, hogy akkor indíts csak el, legyen annyi játék intelligenciát, hogy várd meg azt a pillanatot, amikor el kell indítani egy támadást. Egy paszt, egy visszapaszt, bármit. És ugye ezt mi van, hogyha ez Antoni azért így akarta? Hát nem gondolom, hogy ez volt a mögöttes szándék. Hanem az, hogy mindenki különben azében tapsa olyan egyet, ami tök jó, most miért ne? Tehát alapvetően, mint a Ronaldónak azok a cseleit is, azt nézed vissza, nem azt, amikor vezette 40 méterig a labdát előrefelé, tök jó volt, megcsinálta, és progresszív megindulás volt, de arra nem csinálnak YouTube videókat. Erről meg aztán beszélünk, meg nézzük azt.
TikTok videók lettek belőle.
Nálad volt a komment, vagy nem tudom, hogy valaki írta. Látványosan United szurkoló volt, hogy így ne baszogassuk már ezért Antonit. Alig várta ugye, hogy az új csapatánál is megcsinálja ezt, és többször nem fogja.
Dehogy nem fogja.
Most erre jött ugye az Instagram posztja, hogy de fogom többször.
Nyugodt. De egyébként szerintem ez megint olyan, hogy annyira túl lett pörögve ez az egész. Kurva vicces szituáció volt nekem, mondom nekem a ki is írtam Twitterre, hogy a kinézieni jutott eszembe a Danielsonról a 98-as VB döntőről, hogy öncélú rossz futballista. Nyilván az Anton ez nem egy öncélú rossz futballista, legalábbis ebben a szituációban szerintem nem volt, de hogy ezt így...
Tegnap el is magyaráztuk, hogy miért nem.
De hogy ezt így el kell engedni. És ebben nincs több. Az, hogy itt most a Scholes-ék meg a Hargreaves-ék ezen ott pörögnek, jó, az hát egy abszolút Scholes. Egy ilyen frusztráció, tényleg a másnak a
boomerek,
nem ugye? Jesse másnak, hanem másnak a, amit a Márk is mondott, egy más kultúrának a teljes befogadó képtelensége az egészen elképesztő. De hát ezeken az embereken már szerintem nem is kell meglepődni, mert ezt már milliószor bizonyították, hogy gyakorlatilag az ő kétbites gondolkodásokon, amiben ők belenevelkedtek, igazából semmit más nem hajlandóak befogadni. Hát én emlékszem, hogy ha öt passz megcsinálsz egymás után, mert azt mondták még 5 évvel ezelőtt, hogy hát ez nem fog működni Angliában. De hát azt is kinőtték, most már talán, de azért néha még szólnak, hogy kirúgást azt hosszan kéne elvégezni. Ez ilyen.
Meg a Tony Pule, meg a kiszöget az hülyeség. Tehát ugye vannak ezek a beidegződések, az nem az hülyeség, az nem szabad.
Ezek a pörgéseket nagyon könnyen ki lehet nevelni a játékosokból, ha még Charlie Adam focizik valahol.
Én csak a füzesen.
Mert ő nem állt volna ott, úgy, mint a védő ott szemben, hogy innen pörög végig a dolgot, olyan talált basz, hogy júj. De hát neki ez a 5000 tenyésztették.
Liverpool játszott.
Olyan sötét idők.
Jó dolog jutott eszembe, hogy a...
PTSD azért ezen megvannunk.
De aztán Stoke volt erősen, nem?
Persze.
A igen. Nemzettel és a futballistáikkal szemben a British Múzeum kifejezetten befogadó képes más kultúrákra.
Ez a szétlapott múzeum a legnagyobb a világon. Ugye erről van egy külön YouTube videók vannak erről, hogy hány helyről lopták el azokat, és hány ország nemzet próbál visszaszerezni azokat.
Indiából mindent, amit lehetett.
De lényegében ezt csinálja a Premier League is. Sárga mindenhonnan összelopkodja.
Hát ez történik.
Birodalmi gondolkodás.
Most fizetnek érte, akkor nem fizetek.
Sírassuk is a Esélybetet. Persze.
Ja, Isten, nem megyek vele.
Nem gázoltak hogy, végig pára ellen.
Hogyha különben és szórakoztató műsorkeres valaki, akkor a Gollázó Show, ami megy ugye a CBS-en, azt mondja, kifejezetten, nekem az a bajom, hogy ott legalább szórakoztás megy. Ott értem, hogy erről szól, entertainment, 10 évben elviszik ő a New Yorkba őket, ott a Kereger próbál, nem tudom, valamit zabálni, valami New Yorki kaját, nem egészen értem, mit mondanak. Michael
Richards az röhög közben.
Michael Richards az hangosan röhögő, ezért van ott, igen, de nekem ezt is jól csinálják.
Én is el akarlak titeket venni Brightonba.
Na, hát
ez egyetem. Nagyon szép város amúgy.
Hát ott a fél Anglia ott nyaral, szóval vigyázni kell, hogy mikor megyünk.
Simán el kéne mennünk VB alatt így 4-en Brightonba. Mit
januárban. Én azt hallottam, hogy januárban a legszebb Brighton.
Na jó.
Ja, igen. London is egyébként akkor a legjobb.
Amúgy én szeretem, hogyha hideg van. És megcsípi az orromat.
Na, Cardiff elleni meccsen ez volt. Tehát ami soha nem szokott lenni Londonban, akkor havazott. Bele az arcunkba, be a stadionba. Mert egy ilyen szarfos stadionunk van, mit tettő hát, sincs rajta.
Elég agyi.
Ha már a Márkit felhozta az NBA-t, ez az utolsó mondani valóm, akkor az NBA-ben az elmúlt években...
Ez mindenképpen
NBA. Persze. A triplázáson kívül az ilyen nagyon-nagyon látványos labdavezetéseknek, meg cseleknek is igencsak megnőtt a száma, és valahogy ezt így Európában a focival kapcsolatban nem nagyon tudjuk még feldolgozni, hogy egyszerre legyen szórakoztató, és közben tényleg sportértéke is. És az NBA-ben az, hogy te elküldöd, de gyakorlatilag úgy szotjír a másikat, hogy eltöröd a bokáját, és utána egy héten keresztül mindenki rajta röhög, az még akkor is látványos, és bekerül az összefoglalókba, meg beszédre alkalmas, hogyha te mondjuk utána kihagyod a dobást. Mert hogy nem...
Látom, hogy kivágják a videóból.
Igen.
Azon nem látod, mi történik. Ugye elmény mellette, kicsit mint a Jordan, ugye ellöki, igen, és utána visszadobja.
Szóval, hogy ebből olyan nagyon nagy problémák nem szoktak lenni, hogyha te tényleg leülteted az ellenfelet, aztán utána kimarad a dobás, egy csomó dobás kimarad belőle, de cserébe volt egy látványos jelenet, amit megélveztek az emberek, akik kint voltak, meg akik megnézték a meccset, meg nem tudom. Lehet, hogy valamilyen jó aranyközéputat érdemes lenne itt majd egyszer megteremteni de az európai fociban is.
Hornby idéz valakit, mert emlékszem két a focilászban, hogy aki szórakozni szeretne, az menjen cirkuszba. A foci az nem erről szól.
Meg vannak ezek a Glory Hall klubok. Ott még.
Ahol megy a Gége Pressing.
Jó, nagyon! Ott berakod és várod a legjobbat. Most ki van a másik oldalon? Lehet az férfi, nő, ló.
Jó.
Na. válaszoljak itt a kérdésre, amit nem sikerült felraknod a Top Clansben.
Igen.
Miért viselkedek a League-ben idiótaként? Volt egy ilyen alákérdezés. Nem, igazából csak azért, mert max a hülyeségbe tudom veletek fölvenni a versenyt.
A
jó, abban mondjuk nagyon is verlek titeket, de másban nem. Úgyhogy... A műsor figyelemmel követése közben ne felejtsétek el, hogy nekünk az a jó, ha egy csapat nem jó.
Ezt minden héten bizonyítjuk egyébként. Mindig egyébként többet beszélünk éppen szarul teljesítő csapatokról, mint jókról.
És ha Sós Márkra hallgattok, nem használjátok a bejáratot kiáratként. Ezen túlmenően, ami még fontos. De egyébként ezt úgy kéne elmondani, hogy egyik mondatot a Pét, másodikat te, a harmadikat te, a negyediket én. Mondtál azt, hogy...
Minden játékos rendszerjátékos?
Amikor bárki a bejárat, az jó. Megérdemli. Szóval.
Minden játékos rendszerjátékos.
Ha ránk hallgattok, nem használjátok a kijáratot bejáratként.
Nem. Nem minden. Az a jó, ha csapat nem jó. Azzal
de van minden játékos
a rendszerjátékos a Benzi.
Az ide jön ki.
Jó. Na, még egyszer.
Az a jó, ha egy csapat nem jó.
Nem így.
Az a jó, ha egy csapat nem jó.
Ha ránk hallgattok, nem használtok a kijáratot bejáratként.
Minden játékos rendszerjátékos.
És ha már vonalazni kell, az nem lesz.
Cső!
Na!
Oh.
Bá, ugye milyen jó?
Kucsi!
Jó, hogy nem a szipué volt, amit a Márka lemondatott.
Kirázott a hidegtől, olyan jó volt.
Ez jó, hogy a adás közben
sőt, a bingóban most már kiúszhatjátok a mikrofon ellökést is. Bá,
ez így autentikus.